legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja szerdán délelőtt 10 órától. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A rezsicsökkentésnek köszönhetően tavaly egész évben, így 2024. decemberében is a magyar családok fizették Európa legolcsóbb gáz- és áramszámláit, közölte a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos a Facebook oldalán. Németh Szilárd ismertetése szerint az évvégi összehasonlítás is az úgynevezett végfelhasználói árakon alapul, amit a fogyasztók kifizetnek. Ez tartalmazza az energiadíjat, a rárakódó adókat, így az energiaadót, az áfát és a rendszerhasználati díjat is. A kormánybiztos kijelentette, a magyar háztartások az elmúlt évben is Európa legbiztonságosabb és legolcsóbb energiaellátásában részesültek. Németh Szilárd tájékoztatása szerint a 2025-ös központi költségvetésben 880 milliárd forint áll rendelkezésre a rezsicsökkentés fenntartására. Az elmúlt 14 évben a gyermekvédelmi támogatásra fordított összeg csaknem 7-szeresére nőtt, jelenleg erre a területre 130 milliárd forint áll rendelkezésre a költségvetésben, jelentette ki a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírgyulajban. Fülöp Attila a Nyíregyházi Egyházmegye Születések Háza elnevezésű görögkatolikus lakásotthonának átadásán arról beszélt, a támogatásokon túl sok mindent kell még megtenni a gyermekvédelem javítása érdekében. Az államtitkár az egyik legfontosabb feladatnak a szociális és gyermekvédelem területén dolgozók bérrendezésének kérdését említette, amit szavai szerint 2026-ban tervez megvalósítani a kormány. Szükség van egy olyan otthonra, ahol speciálisan lehet gondoskodni azokról a fiatalokról, akik egyébként a gyermekvédelem világában élnek, de fiatalon vagy utógondozotti ellátásban anyák lesznek, fogalmazott Fülöp Attila. Új szövetséget ajánlanak a családoknak és a vállalkozásoknak az új gazdaságpolitikai akcióterv részeként, a kormány 4000 milliárd forintot mozgósít, 2600 milliárdot a családoknak, 1400 milliárdot a kis és középvállalatoknak, ezt mondta a nemzetgazdasági miniszter a Facebookon közzétett videójában. Nagy Márton felidézte, 21 intézkedéssel ösztönzik a gazdaságot, ennek részeként több pénz jut a családoknak, megduplázzák az adókedvezményt, növelik a minimálbért, elindítják a munkás hitelt. A miniszter elmondta, azon dolgoznak, hogy a fiatalok könnyebben juthassanak lakáshoz. Vidéki otthonfelújítási programot indítanak és segítenek a lakhatásban is. A munkáltató pedig maximum 150 ezer forintot adhat a fiatalok lakhatására, tette hozzá Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter arra bíztat minden fiatalt, hogy éljen a lehetőségekkel. Nagy Márton kiemelte azt is, hogy a vállalkozások számára kidolgozták a Demján Sándor programot. Hitelt, tőkét és vissza nem térítendő támogatást fognak nyújtani beruházásokhoz, digitalizációhoz, ezzel fogják fellendíteni a gazdaságot, fogalmazott a miniszter. Közösségi tanulóházat hozott létre Ózdon a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy az ózdi és a környék felzárkózó településeiről származó, nehéz körülmények között élő fiataloknak szociális segítségnyújtást biztosítson, közölte a szervezet. Mint írják, a Tanulózd névvel létrejött közösségi tanulóház a helyi igényekre reagáló, komplex ifjúsági és szociális munkára épülő intézmény. A szakmai előkészítését tavaly novemberben kezdték el, a gyakorlati munka pedig idén januárban indul 20 fiatal bevonásával, akiknek a közösségi tanulás mellett a szabadidő eltöltésére alkalmas, biztonságos teret hoznak létre. A távlati célok között szerepel egy olyan modellprogram kidolgozása is, amely az ország más pontjain élő, hasonló nehézségekkel szembenéző fiatalok számára nyújthat megoldást tanulóházakon keresztül. A modellprogram 38 millió forintos magyarországi és európai uniós támogatásból valósul meg, és jövő március végéig tart.
Az időjárásról.
Szerdán változóan felhős idő várható, de főként északon lehetnek erősen felhős tájak időszakok is. Helyenként előfordulhat gyenge eső, a déli délnyugati szelet élénk, főként a Dunántúlon időnként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 4 és 14 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
Régen voltam ilyen, hogy álltam a sarokban, és néztem mindenkit, néztem, hogy mi van, hogy ki felelne meg évekre vagy csak hosszú hétvégére, egy éjszakára, egy kirándulásra nézd. Senki nem felelt meg mindegyiknek, ahogy én sem feleltem meg már mindegykinek. Senki nem felelt a levest szedett, kettőnknek végre elfelejthetem, hogy nem feleltem meg mindegykinek, mert neked még talán így megfelelhetek.
Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja.
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, Béli Katalin, szerkesztőriporter vagyok. Az elmúlt esztendő jelentős eseménye volt októberben a 30. Vecán Pál Egyházzenei Kórus találkozó. A Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Kara és a Miskolci Kulturális Központ rendezésében egyházzenei konferenciát is tartottak a Zenepalota nagytermében. Az október 19-i eseményen olyan neves egyházzenészek tartottak előadást, mint például dr. Bubnó Tamás, a Szent Atanáz görögkatolikus hittudományi főiskola docense. Dr. Bence Gábor, az Evangélikus Kántorképző Intézet vezetője, Berkesi Sándor, református karnagya, Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának nyugdíjas főiskolai docense, valamint dr. Kelemen Áron, római katolikus bencés szerzetes pap. A közönség soraiban a civil zenebarátokon kívül karnagyokat, kórusvezetőket, énektanárokat láthattunk. Itt volt a Miskolci Református Kórus, a Cantus Firmus vezetője is. Először vele beszélgetünk.
Szűcs Sándorral, a Cantus Firmus református kórus vezetőjével itt egykori Alma Máterében, a Zenepalotában beszélgetünk. Hát aktív közreműködői voltak ennek az Egyházzenei Kórus Fesztiválnak, és most még a záró gála előtt állunk. Hogyan zajlott a fesztivál?
Minden nagyon szépen és jó rendben zajlott le. Nagyon szép darabokat hallhattunk, hiszen a zeneszerzők, akik beküldték a pályázatukat, és nem mindenki kapott esetleg díjat, azoknak a darabjait szólaltattuk meg hétköznaponként, és szép számmal voltak közönségek is, tehát ilyen szempontból nagyon jó volt.
Milyen állapotban van most a Cantus Firmus kórus, hiszen nem megszokott, hogy annyira egyszerű együtt tartani egy énekkart manapság?
Ha a női szólamokat nézem, akkor tulajdonképpen rendben van. A férfi szólamokból kellene, sajnos, mert kevesen vagyunk, tehát tenor és basszus kerestetik. Úgyhogy ha valaki hallja ezt a felhívást, akkor szeretettel várjuk a tenorba és a basszusba. De nem zárjuk ki a lehetőségét annak, hogyha valaki szopránba és az altba szeretne jelentkezni. Van hely, bőven elférünk.
Most itt a zenei konferencia előtt vagyunk, ahol tulajdonképpen az Egyház Zene neves karnagyai tartanak előadást, de hát egy kórus karnagynak hogyan kell kialakítani a repertoárt egy református kórusban?
Én azt hiszem, hogy nem csupán református darabokat veszünk, hanem az Ars Sacrának tulajdonképpen minden területéről, tehát akár a reneszáns stílustól kezdve a 20. 21. századig, bezárólag most már, választunk olyan darabokat, amelyeket el tudunk énekelni, akár ezen az alkalmon, ezen a vecán találkozón, vagy más alkalommal, amikor megyünk gyülekezetekbe énekelni. Természetesen mi szeretünk magyarul énekelni, és hogyha van rá lehetőségem, akkor vagy lefordítjuk a darabokat, és akkor teszünk rá egy olyan magyar szöveget, vagy pedig olyan magyar műveket szeretnénk énekelni, amelyeknek a szövegét értik a gyülekezetnek a tagjai.
Mennyi alkalmuk adódik egy év alatt a megmutatkozásra? Nyilván nem csak egyházi rendezvényeken, istentiszteleteken, hanem egyéb alkalmakra is gondolok.
Mi elsősorban egyházzenei alkalmakon veszünk részt, vagy gyülekezetekben, főleg olyankor, amikor ünnepek vannak, tehát akár a karácsonyi, akár a nagyheti ünnepek, vagy pünkösd. Ezek a legjellegzetesebb alkalmak, amikor mi éneklünk, de hogyha gyülekezeteknek van meghívása felénk, akkor annak szeretnénk eleget tenni. Mennél többször, mert most egy picikét ez kevesebb lett.
Gondolom, hogy az énekkar számára is megsűrűsödik a program ilyenkor, hiszen advent, karácsony előtt vagyunk.
Igen, hát szeptembertől kezdve, hogy elkezdtük a próbákat, nagyon közel volt az arszakra, mert a szeptemberben zajlott le, aztán most október a vecán találkozónak a hete, és utána szinte egy hónap van nekünk, és akkor utána jön az adventi karácsonyi alkalom, amire fel kell készülni, tehát viszonylag kevés időnk van.
Körülbelül mennyi az a repertoár, amit bármikor elő lehet venni?
Néztük a könyvtárunkat, és most összeszámoltuk, körülbelül 800 jellegű darabunk van. Hát, amit át kell énekelnünk természetesen, a régebbi darabokat, meg mivel a kórus létszáma nem mindig állandó, hanem jönnek újabbak, vagy régebbiek elmennek, ezért néha a régebbi darabokat is elő kell vennünk jobban, mert az újak nem nagyon ismerik.
Most lehet, hogy nem jó a kérdés, amit felteszek, de az új református énekeskönyv megjelenésével valami változott a kórus repertoárjában?
Igyekszünk olyan feldolgozásokat énekelni, amelyek az új református gyülekezeti énekekben megjelentek, és vagy ezeknek a feldolgozásai, vagy ezeket is énekeljük, hogy a gyülekezetek mennél jobban megtanulják ezeket az új darabokat.
Új szerzők?
Új szerzők vannak, Miskolcon is szép számmal, és ennek lehetünk most majd tanúi, most szombat este, amikor a zeneszerzők színre lépnek, illetőleg a kórusok megszólaltatják az ő darabjaikat.
Becht József, ó, miképp fogadjalak című kórusművét a Miskolci Cantus Firmus református énekkar előadásában halljuk Szűcs Sándor vezényletével. Szent Pál Egyházzenei Kórus Fesztivál zenetörténeti előadásán dr. Bubnó Tamás, a Szent Atanás Görögkatolikus Hittudományi Főiskola docense a sajópálfalai irmológiontól Boksai Jánosig címmel tartotta meg előadását.
Mindig nagyon fontos, hogy a liturgián a szolgálattevők és a nép valamilyen kapcsolatban kerüljön. Hát ez minden felekezetnél így van, minden egyházban így van. Tudnunk kell, hogy itt van egy erős ellentét kelet és nyugat között, mármint formailag, hiszen a keleti ortodox egyházak nagy részébe a nép az nem részese a liturgikus szolgálatnak. Magyarul nem nagyon énekel. Magában lehet, persze. De ugye az ortodox világban elsősorban a kórus az, ami meghatározva a liturgia szempontjából. Nem is a kántor, hanem a kórus. Tehát ez a hagyomány. És ez mind a mai napig gyakorlatilag így van. Tehát hogyha valaki nem része a kórusnak, akkor hát akkor nagyon merésznek kell neki lennie ahhoz, hogy rosszaló pillantások nélkül végigénekelje a Szent Liturgiát. És mikor ezt felróttam, ugye, mint rendes nyugati ember, felróttam a moszkvai pátriárkátus, egyébként nagyon jóban vagyunk kórusvezetőjének, Anatoli Grindenkónak, aki hát kicsit azért nyugati is, mert remekül játszik gambán, mégpedig nagyszerűen, és hihetetlenül tájékozott a nyugati zenébe is, és akkor mondtam neki, hogy hát Anatoli, de hát így a népet kizárjátok. Hát, hogy a nép nem vehet részt a liturgián. Azt mondta, hát hogy ne vehetne részt? Szerdán és pénteken van próba. Ennyi. Tehát, hogyha nem tud eljönni próba, hát akkor inkább ne. Igen, akkor jobb, hogyha ezt kihagyja, hiszen nem tud belekapcsolódni abba a tisztségbe, amit a bizánci zenei életben a szolgálattevés, a zenei szolgálattevésnek egy alapja, hogy az föl kell készülni nagyon. Tehát, hogy jól kell tudni énekelni a kántornak, a kórusoknak tudni kell a dolgát, nem szabad eltéveszteni se amaz, tehát nagyon föl kell készülni. Elég bonyolult a rendszerünk ahhoz, a teljes éves liturgikus előírási rendszerünk, a tipikon így hívják, elég bonyolult ahhoz, hogy azt meg kell tanulni, és nem lehet csak úgy fejből, vagy emlékezetből, általában nem nagyon vesszük a bátorságot, hogy csak úgy emlékezetből most két hét múlva levő vasárnapnak a teljes szolgálati rendjét minden estül így fejből elmondanám. Én se tudnám, meg kell levenéznem az előírást. Ezt azért mondom, hogy ez a formai része, és ebből következett a görög-katolikus énekstílus, ami a legfontosabb különbség kelettől, tehát az ortodoxiától, hogy nálunk mindenki énekelhet. Nyilván szerencsére nem mindenki énekel, de azért sokan énekelnek, akiknek esetleg úgy gondoljuk, hogy nem biztos, hogy annyira jó, hogy énekelnek, de szabad.
Bubnó Tamás előadásában tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy érintőlegesen beszélt nekünk a bizánci kultúráról, hiszen egy olyan fantasztikus kultúrkincs ez, amely a világ különböző pontjain, különböző irányokban fejlődött, de egységében azért mégis megmaradt, és a mondani való, amit át kell vinni a hívekre, az emberekre, az egységes. De hát itt zenei megoldásokban, formakincsben is nagy-nagy különbségek vannak.
Óriási. Szóval, hogy gyakorlatilag is így aztán vannak, hogy mondjam, erős állítások, és vannak erős ellenállítások. Ebből következik, hiszen mind az istentiszteleti megoldások, tehát hogy ki énekeljen az istentiszteleten, milyen mértékig legyen rajta az ének, a hívek közössége, mennyiben legyen inkább ez egy csodálatos hangáhítat, vagy hangverseny, mondjuk így, egy isteni színjáték, egy isteni, a drámának, az isteni drámának egy megfogalmazása, milyen magas színvonalra kell ezt emelni, vagy szükséges-e minden esetben a hoch, a legmagasabb színvonalon átnyújtani ezt, vagy pedig inkább legyen ez egy populárisabb, közérthetőbb, fogyaszthatóbb. Ez szerintem nincs az az egyház, ahol ez nem merül fel. Ez keleten és nyugaton egyaránt.
Na most kiemelnék az előadásából egy gondolatot, hogy a kántorképzés az 20 évnél kezdődik.
Igen, a görögöknél ez így van, hogy nem vezethet teljes értékű, tehát nem nevezik teljes értékű kántornak azt az embert, aki még nem érte el a 20 éves tanulási időszak, nem érte a tanulási időszak végére. Természetesen elmehet, kisebb dolgokat végezhet, vezethet, de hogy ő egy főpapi liturgiát, vagy egy ünnepélyes ünnepi liturgiát vezessen, arra meg kell érni. És nem csak hangilag, és nem csak tudásban kell elsajátítani, hanem kell egy belső tartás, tehát őt olyan módon minősítik, vagy olyan módon tartják a hívek, hogy ő egyenrangú a szolgálattövő többi emberrel, a papokkal, a diakónusokkal, mindenkivel. A kántornak ugyanezen a szinten kell lennie. És az ő általa vezetett kórusnak is ezt a színvonalat kell hoznia, és ezért ő a felelős. Nyilván ez egy teljesen más jellegű feladatot ró az emberre, mint hogyha valaki azt mondja, hogy én vezetem a népet, a nép majd énekel, és majd valahogy eléneklik, én elkezdem az énekeket. Tehát például nálunk a görögkatolikusoknál ennyi a kántornak a feladata, hogy kezdje el az énekeket jó hangon, gyakorlatilag moderálja, és aztán engedje úgy a gyeplőt annyira, hogy a nép az boldogan és jól tudjon énekelni. Mindig ez a probléma a görögkatolikus énekléssel, hogy jár-e eleget a nép templomba ahhoz, hogy felszabadultan szépen és jól tudjon énekelni, mert amikor én kicsi voltam, akkor járt a nép annyira a templomba, és állandóan ott volt, hogy a nagy ünnepeken, vasárnapokon mindig hát zengett a templom. Manapság ugye a bizánci egyházaknak ebben a részében, ahol a nép éneklését szeretnénk, hogy halljuk, és hogy az milyen csodálatos, és egyébként tényleg, hát itt ez a probléma, hogy jó, de hogyha nem tudják az emberek a dallamainkat, amik nem nehezek, mert ugye így hívjuk a dallamainkat, hogy prostopinje, tehát egyszerű dallamok, direkt ezért, hogy mindenki tudja énekelni, és boldogan, és felszabadultan énekeljen. Hát, hogy de ehhez azért az kevés, hogy fél évente egyszer látogatom meg a templomot. Tehát ez így nem fog menni.
Na most Bubnó Tamást, mint a tanárt kérdezem, hogy a mai fiatalokhoz hogy lehet közel hozni az egyházzenét?
Úgy lehet közel hozni, hogy megtanítjuk nekik. Ennyire egyszerű. Minden zenét úgy lehet valakihez közel hozni, hogy az az ő sajátja lesz. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy a 20. század Magyarországán a népzene az mindenki számára mondjuk otthonról jött, az anyateljel szívta magába. Nem. Hát én biztos, hogy nem. Tehát én egy polgári zenei világban nőttem föl, és aztán kezdtem tanulgatni a népzenét. És egy csomóan megtanulták a népzenét, és akkor jött ugye a táncházmozgalom, aki el is tudta ezt helyezni. Tehát igazából azt mondom, és mint tanár, tehát mint általános iskolai és főiskolai tanár, együtt tudom azt mondani, hogy igazából teljesen mindegy, hogy milyen zenét adok oda. Hát ez a felelőssége is a tanárnak, hogy milyen zenét nyújtál. Mert mindenfajta limlomot is oda lehet, attól még az tetszetős, tehát bocsánat, a limlomok azok nem olyan módon rossz zenék, hogy nem tudom, hamis, vagy fals, vagy szörnyű, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen nem markol elég sokat. Tehát, hogy hát egy kicsit suksüköl, nem baj az, hát megértsük azt mi, de nem, ha lehet, akkor nem muszáj. Tehát igen, gyakorlatilag erről van szó, hogy az is. Ez az alapszavam nekem.
Na most mit segíthet abban, hogy megértsük ezt a kultúrát, hogy kiviszik a koncertpódiumra az egyházzenét?
A nem jó. Tehát, hogy, hogy kint van a koncertpódiumon az egyházzen, az nem odavaló. Tehát Mozart életében nem gondolt volna arra, de szerintem Liszt se, hogy bármelyik miséjét, vagy bármelyik vesperását, vagy valamit koncertteremben minek. Szerintem elhűlne, hogy koncert, műpába, cémol, mi sem, miért? Hát, az nem az a helye. Úgyhogy ez egy problémás dolog, hogy azáltal, hogy szekularizálódott a világ, megmaradtak ezek az elemüvek, viszont ezeknek az elemüveknek van egy teljesen természetes közege, anélkül egy kicsit olyan az egész, mint a partra vetett hal. Egy dalabig még hápog, meg valameddig el van, de igazából azt a fajta funkcióját, amire megszületett, és amire Mozart, Bach vagy a többiek megírtak, ezt nem kapja meg. Mert ők, amikor ezt komponálták, mindegy, hogy mennyire voltak, az csak a jóisten tudja, vagy látja, hogy mennyire voltak vallásosak, vagy hogy. De az a kulturális közeg, amivel belenőttek, az ezt tisztán kezelte, ezt a dolgot. Ez templomi zene, ez meg világi zene. A kettőt nem keverjük össze, nem azért, mert nem ugyanazokból a hangokból áll, hanem mert a szándék más. A szándék más, hogyha én szórakoztatni akarok, az tudja, hogy nem viszem be a kocsmába a Gregorián himnuszt. Ez teljesen világos. De akkor miért visszük be a kocsma zenét a templomba? Nem érthető a dolog, tehát hogy világos a distinkció, és ezt lehet persze azon vitatkozni, hogy mennyire fontos, vagy mennyire van nagy különbség, vagy legyen, mennyire legyen nagy különbség a kétféle zenei stílus között, és mindig vannak átmenetek, csak itt mindig Bartók Béla jut eszembe, aki azt mondta, hogy persze, a népdal ez egy csodálatos dolog, de hogy önmagában abból egy, mondjuk egy mestermű legyen, hát ezt meg kell komponálni. Az, hogy egy népdalra megkomponálj valamit, nagyon sokat kell tanulni, még ráadásul tehetségesnek is kell lenni, hogy fölismerd, hogy mit lehet megcsinálni egy népdallal. Ugye ezt ő nagyon fontosnak, tehát ez akadémiai előadásában benne van, hogy merem állítani, hogy egy népdal feldolgozást megírni jól sokkal nehezebb, mondja Bartók, mint egy nagyszabású saját művet megkomponálni. Erről van szó. Ugyanez van az egyházzenével. Amikor ott van egy olyan dallam, vagy ott van egy olyan megadott himnusz, vagy egy korál, vagy bármi, hát annak van egy saját karaktere. Azt a karaktert, hogyha az ember... Azt mondja, hogy hát ez csak arra lesz jó, hogy könnyű, és akkor majd itten adok neki egy olyan ruhát, ami majd most már modern. Hát az önmagában kevés. Tehát az, hogy valaki csodálatos, és felvesz egy modern ruhát, nem biztos, hogy attól lesz a legszebb.
Yeah.
Kedves hallgatóink, folytatjuk a 30. Vecámpál Egyházzenei Kórus Találkozó egyházzenei konferenciájáról készült összefoglalónkat. A speciálisan evangélikus műfajokról dr. Bence Gábor, az Evangélikus Kántor Képző Intézet vezetője tartott előadást. Ebből hallunk most részletet.
Mitől is evangélikus egy zenei műfaj? Hát nem attól, hogy valaki előírja, hogy milyen stílusban vagy milyen formában kell komponálni, hanem attól, hogy egy felekezet mit tart fontosnak, mi számára a központi. És ugye a lutheri reformációnak az egyik legfontosabb döntése az volt, hogy ne legyen olyan Isten tiszteleti alkalom, ahol nem magyarázzák Isten igéjét. Ugye a középkori egyházban a sokféle liturgia nagyon szépen működött, és lutherék azt tapasztalták, hogy az egyszerű emberek eltávolodnak annak az értésétől. És fontosnak tartották, hogy magyarázzák a Bibliát, nem véletlen fordították is le, aztán mindenféle minden népnek az anyanyelvére. Tehát ez a látásmód, hogy ne legyen olyan alkalom közöttünk, ahol nem magyarázzuk a Bibliát, ez a látásmód tükröződik a zenénkben is, sok mindenben. A másik nagy újítás, ez számunkra zenészeknek ilyen nagy újítás, hogy lutherék beemelték a hivatalos liturgiába a népnek az énekét, az anyanyelvű énekét. Volt már ilyen korábban is, hát a középkori kanciók olyan jellegű énekek, amelyeket anyanyelven énekeltek, vallásos énekek voltak, mindenben megfelelne a népének kifejezésnek, vagy a gyülekezet ének kifejezésnek, csak a hivatalos liturgiának nem lett a része, nem Rómában írták elő, hogy mikor mit kell énekelni, hanem ezek ilyen paraliturgikus alkalmakon hangoztak el, egy-egy körmeneten és így tovább. De azt mondta a reformáció korai szakasza, hogy nekünk is fontos, hogy énekeljen, vegyen részt a liturgiában aktív módon a gyülekezet. És hát ehhez a legjobb példát, ugye akkor már a reneszánsznak a közepén, vagy a végén közepén élünk, hát a sokszólamúság, a nagy motettáknak a világát éljük már, senki nem komponál egy szólamban. Bocsánat, én még igen, mondták erre a mesterdalnokok, mert ugye ugyanebben a korban léteztek az kicsit ilyen öntevékeny, művészetpártoló mesteremberek, akik mesterdalokat készítettek szabályok, szigorú szabályok mentén, és ez volt a jó példa a reformáció korában, amit szerettek volna követni, aztán egyházi muzsikaként egy szólamú ének. Létezik persze olyan, nem is nagyon kevés, hogy világi énekből alakítottak egyházit, nem akarom én ezt tagadni, de nem avval a gesztussal, hogy hát most akkor ragadjuk ki az ördög kezéből a legsilányabb muzsikát és hozzuk be a templomba, hanem igenis az igényességre törekedtek. Ma úgy hívjuk ezeket az éneket, hogy korálok. A reneszánsz zenekultúrának a csúcsán vagyunk körülbelül, nagyjából 1500-as évek közepe, és nagyon hamar a luteránus német területeken ugyanolyan cantus firmus válik a korál dallamokból, mint amilyen egy gregorián dallamból vált korábban a feldolgozásokban. Nem cserélik le a gregoriánt, nagyon sokáig használják a gregoriánt, Magyarországon különlegesen sokáig. Ezt se felejtsük el, hogy a jó magyar reformátorok is először lefordítják a gregorián anyagnak a legfontosabb részét magyarra, és azt használják még 150 évig. Különös egyházvezetői tiltások jönnek helyenként, hogy na most már ne azt énekeljétek, hanem modernebbet most már.
Dr. Bence Gábor az Evangélikus Kántorképző Intézet vezetőjének előadását Merkesi Sándor követte, a református karnagy a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának nyugdíjas főiskolai docense, a kántus vezetője. Az ő előadásából következik egy részlet.
A 16. században, a reformáció első idejében egy nagyon neves, jelentős egyénisége az egyház zenének, Huszár Gál, reformátor, énekszerző, nyomdász. 1560-ban Debrecenben jelenik meg Kottás énekeskönyve, aztán 1574-ben Komjátiban pedig egy graduál énekeskönyve. Magyar lesz az egyházzene szövege, a dallam, viszont a középkor öröksége a gregoriai. A genfi zsoltárok nem egy esetben a középkor dallam világából örökölnek. Hallgasd meg az én könyörgésem. Az 55. zsoltár pedig mihez kötődik? A Psalmus Hungaricushoz. Kezdetben ez volt Kodály oratóriumának a címe, az 55. zsoltár később kapta a Psalmus Hungaricus elnevezést.
Berkesi Sándor Karnagy úrtól, tulajdonképpen a középkortól, egészen a 20. század zenéjéig végig ívelt ez az előadás, ez a bemutatás, és meggyőződhettünk arról, hogy a protestáns zene mennyire szerves részévé vált a magyar zenekultúrának.
Azt hiszem, igen. Sőt, a protestáns zene nem is elkülönülve mondhatnánk azt, hogy végzi a maga misszióját, hanem egy ökumenikus közegben. Erre a legszebb példa talán éppen a hitvalló Kodály, a hitvalló katolikus Kodály, aki mondhatjuk azt, hogy felfedezi a 20. században a genfi zsoltárt. Tehát Kodály az, aki a magyar iskola számára fontosnak tartja a hugenotta zsoltárt. Iskolai énekgyűjteményébe több genfi zsoltár dallamot betesz, tehát ez, amit egy javasolja azt, hogy ez ne csak a református ifjúságnak, diákságnak legyen énekelni való, hanem a magyar iskolának. Aztán pedig 7 genfi zsoltár feldolgozást készít kórusokra, különféle típusú kórusokra. 3-at bicinium formájában a iskola számára, aztán egy nemű karit, a 150. zsoltárt, aztán vegyes kariakat, 2 a kapella, a 121-est, meg az 50-est, és egyet orgona kísérettel a Pozsonyi úti gyülekezet templomának az orgona szentelésére a 114. zsoltárt komponálja. Hát ezek aztán hangzanak nagyon sokszor különféle kóruskoncerteken. Sőt, azt mondtad, hogy nem csak Kodály életművében szerepel ez, hanem a Kodály tanítványok életében. Hát az, hogy ha már az ökumenénél maradunk, akkor az, hogy Gárdonyi a hitvalló református komponista, bibliai prózára írja a műveit, meg hát genfi zsoltárt is, meg történelmi dicséretekre is készít feldolgozásokat. Na de például a katolikus Bárdos Lajos az, aki szintén az ökumené jegyében, és hát nem az egyetlen, aki így aztán a szomszéd felekezetek, mondhatom így, hogy a testvér felekezetek énekes anyagából is szívesen választ feldolgozni valót.
A kántus számára is nagyon sok zeneszerző komponált.
Mindenek előtt Gárdonyi Zoltán. Zeneakadémiai professzorom volt, szeretve tisztelt tanárom, és amikor Debrecenben szükség volt gimnáziumi tanárra a Refibe, és a kántus Karnagyot keresett a diákjai között, a tanítványai között körülnézett, és úgy találta, hogy engem szólít meg, és ez fantasztikus megtiszteltetés volt. Úgyhogy így kerültem én Debrecenbe, 67-ben kezdtem a szolgálatot. Úgyhogy ő áll hozzám legközelebb. De hát a többi szerzők közül, hát Bárdos Lajost említhetném, aki például az Adi Endre az Úr érkezése című istenes versére írt egy nagyon szép vegyeskari művet, nekem dedikálta. kaptam Szokolai Sándortól kórusművet. Nagyon szerettük egymást, mondhatom így, talán nem nagyképű, hogyha így oda-vissza emlegetem ezt a kapcsolatot. Ádám Jenő, ki ne hagyjam a sorból, aki ugye az iskolai énektanítás módszereit dolgozta ki, és tette világhírűvé, kodályodta az ötletet, Ádám Jenő pedig kidolgozta, tankönyveket írt. Hát akkor, amikor Kodály felszólította őt, hogy ő a legalkalmasabb arra, hogy megírja az iskolai énektanítás módszerét, akkor letette a zeneszerzői tollat, és szófogadó tanítványként attól kezdve a pedagógia lett a vezér tevékenysége.
A sok-sok évtized alatt egy óriási íve volt ennek a zenei pályának. Maradtak-e, maradnak-e még megoldatlan feladatok?
Hát ez sokan mindig maradnak. Mindig maradnak, úgyhogy ha újra kezdeném, lehet, hogy sok mindent másképp kezdenék, bár mondjuk, ami a döntést illeti, nem hiszem, hogy másképp döntenék. Tűnik, nagyon sokan furcsálották, hogy én, aki Pesten születtem, és Pesten nőttem föl, hogy így mondjam. Nagyon sokan csodálkoztak, és tették föl a kérdést, hogy másokat Pest felé igyekeznek, én meg elmegyek Pestről. Ha még egyszer kéne dönteni, ugyanígy, én azt hiszem, hogy ugyanígy Debrecent választanám, ugyanis ott bármennyire is hihetetlen, szinte meg se száradt a tinta a diplomámon, már kaptam egy történelmi kórust. Hát ez hatalmas megtiszteltetés, úgyhogy hát még inkább a kérdést én tettem föl magamnak, hogy olyan alkalmas vagyok rá, hogy így fiatalon, 23 évesen. Hát aztán idővel az ember megerősödik, az Úristentől erőt kap, és megpróbál helytállni a szolgálatban.
Nagyon szépen köszönöm, köszönjük a gyönyörű előadását, és kívánok nagyon jó egészséget.
Nagyon szépen köszönöm a kedvességét, meghívást, a megtisztelő itt létemet.
A debreceni kollégiumi kántust halljuk Berkesi Sándor vezényletével. Egyházzenei Kórus Fesztivál keretében az Egyházzene Történeti Konferenciát a Miskolci Egyetem szervezte. A Zeneművészeti Kar Zeneelméleti Intézetének tanársegédjét, Orosztokár Edinát a szervezésről kérdeztem. Olyan karnagyokkal találkoztunk, akik a szakma irányítói, az egyházzene irányítói.
Így van, nagy örömünkre szolgált itt vendégül látni ezeket a karnagyokat, és engedtessék meg egy személyes impulzust is megosztani. Mind Bubnó Tamás, mind Bence Gábor és Berkesi Sándor is mestereim voltak az ifjú éveim alatt. Az nagyon fontos, hogyha egy embernek vannak az életében meghatározó személyiségű pedagógusok, mesterek. Én így gondolok mindhármójukra, hogy amikor ezt az egyházzenei konferenciát megálmodtuk, akkor Vecámpálné Jutka néninek picit súgva, személyes indítatásoktól is vezérelve irányítottam a figyelmét e három előadó felé. És a másik két előadó, aki itt szerepel az egyházzenei konferencián, Olál Gábor baptista teológia docense, valamint dr. Kelemen Áron, a római katolikus bencés szerzetes pap, akivel pedig a Zeneakadémia egyházzene szakán tanulhattam együtt.
Itt az egyetemen az egyházzene oktatás hogyan folyik?
Tulajdonképpen itt a Zeneelmélet Intézetben külön egyházzene szak nincsen. A régi szolfés zeneelmélet szakosok, most úgy hívjuk, hogy zeneismeret szak, tanulnak egyházzenét is. A tanszakon kb. Egy ilyen 15-20 fő van ebben a tanévben.
Ez azért nagyon fontos, mert ugye kikerülve a pedagógusi pályára vagy a művész pályára egy egyházi közösségnek a szolgálatát is tudják irányítani. Van már erre példa, hogy tanítványai közül valaki ilyen útra került?
Van erre példa. Római katolikus kántorról is tudunk, református gimnázium énektanáráról, karnagyáról, református kántorról is tudunk, aki itt az intézetben tanul, és mellette énektanári vagy szolfés tanári teendőket is ellát.
Most egy kis szakmai értékelést kérek.
Igen, hát ez egy nem mindennapi alkalom ilyen előadókat a körünkben köszönteni, hogyha a 80 esztendős Berkesi Sándorra gondolunk, aki Liszt és Kossuth díjas karnagy, vagy akár Bence Gáborra, aki a Fóti Evangélikus Kántorképző Intézetnek az igazgatója, de Olá Gábor is a saját egyházzenén belül, a baptista egyházzenében nagyon kiemelkedő munkásságú, úgyhogy valóban érdekes előadásoknak lehettünk személyes fültanúi, és erről igyekeztünk felvételt is készíteni, hogy majd a hallgatóinknak ez visszanézhető lehessen.
Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkban a 30. Vecámpál Egyházzenei Kórus Találkozó Egyházzenei Konferenciájáról adtunk összefoglalót. Megköszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő riporter Béli Katalin.
Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.
Mindegy a térképen mit mutat, mindegy a GPS mit beszél, aki nem téved, az nem remél.
Az nem remél.
Az útszíli táblák csak jelzések, mi szélom nincs honnan elkések. Leülök órákra, percekre, rászoktam megint a versekre.
Szívem szeszélyes útra visz, egy nap itt, másnap máshol, hol mosolygós, komisz, vagy egyenes, vagy fordul bárhol. Szívem szeszélyes útra visz, egy nap itt, másnap máshol. Hol mosolygós, hol komisz, vagy egyenes, vagy fordul bárhol. Eltévedtem, de nem bánom, így fedezem fel a világon. Kívül belül zűrzavar, nem jutunk haza egy hamar. Eltévedtem, de nem bánom, fedezem fel a világon, kívül belül szűrzavar, nem jutunk haza egy hamar.
Szívem
kapcsolatosabb semmivel. Úgy érzem mégis, hogy menni kell. Félek, hogy egyszer majd megállok. Félek, hogy egyszer majd kiszállok. Szívem szeszélyes útra visz. Egy nap itt, másnap máshol. Hol mosolygós, hol komisz. Vagy egyenes, vagy fordul bárhol. Szívem szeszélyes útra visz. Egy nap itt, másnap máshol. Hol mosolygós, hol komisz. Vagy egyenes, vagy fordul bárhol. Elvévettem, de nem bánom. Így fedezem fel a világon. Kívül belül szűrzavar. Nem jutok haza, hogy hamar. Elvévettem, de nem bánom. Így fedezem fel a világon. Kívül belül szűrzavar. Nem jutok haza.
Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Minden